felkeltette a többi kalózt is. Mindnyájan egyetlen hatalmas üvöltéssel rohantak, és egy-két perc alatt már lent voltak a fehér, homokos parton, a sekély vízben hemperegtek, veszekedtek, úszkáltak. Semmiféle vágyat nem éreztek, hogy a széles folyó túlpartján, a távolban alvó kisvároskában legyenek. Úgy látszik, éjszaka valami kóbor áramlat vagy folyamnak enyhe áradása elsodorta kis tutajukat. De ezért csak hálásak voltak, mert a tutaj elvesztése úgy tűnt fel előttük, mintha az utolsó híd égett volna le köztük és a civilizáció között. Csodálatosan felfrissülve, a boldogságtól ragyogva és farkas éhesen jöttek vissza a táborba, és hamarosan újra felszították a tábortüzet. Hák a közelben egy tiszta vízű forrást fedezett fel, és a fiúk hatalmas tölgylevelekből ivópoharat készítettek. Úgy vélték, hogy a friss víz, amelyet a szűz természettől kaptak, bőséges kárpótlást nyújt a reggeli kávéért. Mialatt Joe reggelire szalonnát vágott, Tom és Huck kérte, várna egy darabig. Felkapták horgaikat, és a folyamparton egy sokat ígérő tisztásra siettek. Bevetették a horgot, és majdnem azonnal eredményt értek el. Joe-nak türelmetlenkedni sem volt ideje, mert amazok hamar visszatértek, jó csomó hallal megrakodva, ami egy egész családnak is elég lett volna. A szalonnával együtt sütötték meg a halakat, és egyöntetűen megállapították, hogy még soha életükben nem ettek ilyen kitűnő halat. Arra persze nem gondoltak, hogy az édesvízi hal annál jobb, minél hamarabb kerül fogás után a tűzre, és természetesen azt is elfelejtették, hogy a szabad levegőn való mozgás, alvás, fürdés szintén kitűnő étvágy csináló. Reggeli után leheveredtek az árnyékba, Huck elszívott egy pipát, aztán megindultak az erdőbe, felfedező útra. Vidáman haladtak, ledöntött fatörzseken másztak át, sűrű bokrokon törtettek keresztül, körülöttük az erdő ünnepélyes fejedelmei álltak, hatalmas öreg fák, amelyeknek koronájáról úgy csüngött le a sok kúszó növény, mint valami királyi palást. Itt-ott ragyogó fűvel és szép virágokkal benőtt vidám tisztásokra bukkantak. Sok mindent találtak, ami gyönyörűséget okozott nekik, de semmi olyanra nem akadtak, ami meglepte volna őket. Megállapították, hogy a sziget vagy 3 kilométer hosszú és 1/2 kilométer széles lehet, és a legközelebbi parttól csak keskeny, alig 200 méteres csatorna választja el. Úgy szólván minden órában megfürödtek. Így aztán már a délután közepe felé járt, mire visszatértek a táborba. Ahhoz túlságosan éhesek voltak, hogy neki álljanak halászni. Mohón rávetették magukat a hideg sonkára, és utána leheveredtek a hűvös árnyékba. A beszélgetés azonban hamarosan megakadt, aztán végérvényesen elhalt. Az erdőben borongó ünnepélyes csend, a magány érzése lenyűgözte a fiúk lelkét. Gondolkozóba estek. Meghatározhatatlan vágyakozás lepte meg őket. Ez aztán lassan határozottabb körvonalakat nyert. A születő honvágy volt. Még Finn a véreskező is az otthoni ajtóküszöbről és az üres hordókról álmodozott. De mindnyájan szégyelték gyengeségüket, és egyik sem merte gondolatait elárulni. Ideje már, hogy a fiúk homályosan hallottak valami különös hangot a távolból, ahogy az ember félálomban néha az óra ketyegését hallja. Ez a hang azonban ebben a pillanatban határozottá vált, úgyhogy észre kellett venni. A fiúk felugrottak, kérdőn egymásra bámultak, aztán mindegyik hallgatódzó állásban maradt. Mély és zavartalan csend volt, majd a távolból hirtelen dördülés hallatszott.
– Mi ez?
– kiáltott fel Joe folytottan.
– Mit tudom én?
– súgtatom.
– Ez nem dörgés
– mondta Huckleberry baljóslatú hangon.
– Mert a dörgés…
– Fogd be a szád! Hallgass inkább, ne pofázz!
Örökké valóságnak tűnő ideig vártak, aztán ugyanaz a tompa hang zavarta meg az ünnepélyes csendet.
– Gyerünk, nézzük meg!
Neki iramodtak, és a falu felé eső partra szaladtak. A parti bokrok ágait széthúzták, és kikémleltek a víz felé. Körülbelül 1 kilométerre a falu alatt az a kis gőzös küszködött az árral, amely a két part közti átkelő forgalmat szokta lebonyolítani. Széles fedélzete tele volt emberrel. A gőzös körül egy sereg csónak mozgott, egyik fölfelé, a másik lefelé igyekezett, de a fiúk nem tudták megállapítani, mit csinálnak az emberek. Ekkor a gőzös oldalából hatalmas fehér füstfelhő tört elő, és amikor szétterülve, lomha felhőként felemelkedett, ugyanaz a dörgő hang hangzott fel, amelyet a fiúk már előbb is hallottak.
– Tudom már! – kiáltott fel Tom. – Valaki belefúlt a vízbe!
– Igen – mondta Huck. Éppen így csináltak, amikor tavaly nyáron Bill Turner megfulladt. Akkor is ágyúval lőttek a víz felett, mert a lövés felhozza a hullát a víz tetejére.
Igen, most jut eszembe. Kenyereket is vettek, higanyt raktak bele, s a víz tetején úsztatták őket, mert a kenyér éppen ott áll meg, ahol valaki megfulladt.
Erről már én is hallottam, mondta Joe. Csak arra lennék kíváncsi, honnan tudja a kenyér, hogy hova menjen.
Dehogy a kenyér tudja, mondta Tom.
Azt hiszem, inkább a varázsige teszi, amit a kenyérre mondanak.
Semmit sem mondtak rá, szólt Huck. Láttam én is, semmit sem mondtak.
Furcsa,
szólt Tom.
De talán magukban mondták.
Hát persze, hogy így csináltak. Erre igazán mindenki gondolhat.
A fiúk is rájöttek, hogy amit Tom mond, az nagyon is valószínű. Mert hogyan is tudhatna egy buta kenyér, amelyet még varázsigével sem tanítottak ki, ilyen nehéz és sok okosságot megkövetelő keresést véghez vinni.
Hű, de jó lenne, hogyha most ott lehetnék,
mondta Joe.
Bár én is ott lehetnék, mondta Huck. Egy vaklóért nem adnám, ha tudnám, ki fullad bele.
A fiúk hallgattak és bámultak. Egyszerre csak Tom agyában egy mindent megvilágító gondolat villant fel, és felkiáltott.
Gyerekek! Tudjátok, ki fulladt meg? Mi fulladtunk meg?
Egy pillanatra hősöknek érezték magukat.
Ez hatalmas diadal volt. Nem találták őket, meggyászolták őket, otthon megszakadt egy pár szív, könnyeket ontottak értük,
az otthoniaknak mind az eszükbe jutott, amit ezek ellen a szegény fiúk ellen vétettek. Fájdalom és lelkiismeret furdalás ébredt bennük, és ami a legnagyszerűbb volt, az egész faluban bizonyára csak az elveszettekről beszéltek, és minden fiú csak az ő szédületes dicsőségüket irigyelte.
Ez ragyogó volt, minden esetre megérte, hogy kalóz legyen érte az ember.
Amikor alkonyodni kezdett, a kis gőzös visszatért a révhez, hogy szokott oda-vissza útját folytassa, és a csónakok is eltűntek. A kalózok visszatértek a táborba. Örültek új dicsőségüknek, és hiúsággal eltelve emlegették azt a nagyszabású zavart, amelyet előidéztek. Aztán haláztak, vacsorát főztek, megették főztjüket, majd találgatták, mit is gondolnak, és mit beszélnek róluk a faluban. A képek, amelyeket a gyászba borult faluról festegettek maguknak a fiúk, az ő szemszögükből nézve nagyon kielégítőek voltak. Mikor azonban az est árnyai közelükbe lopakodtak, lassan-lassan elhalt a beszélgetés, és a fiúk a tűzbe bámulva, gondolatban bizonyára máshol jártak. Az újság varázsa már elmúlt. Tom és Joe már nem tudta elűzni azokat a gondolatokat, amelyek arra mutattak, hogy otthon bizonyos személyek egyáltalán nem örültek olyan mértékben ennek a remek kalandnak, mint ők maguk. Rossz sejtelmeik ébredtek. Mind szerencsétlenebbek és bánatosabbak lettek, egyikük másikuk egyszer-egyszer felsóhajtott. Lassanként Joe félénken megkísérelte, hogy érdeklődjék, vajon mit szólnának hozzá a többiek, hogyha nem éppen most, de majd egyszer visszatérnének a civilizációhoz. Tom megvetéssel utasította vissza ezt a gondolatot. Huck, aki idáig még szilárdnak mutatkozott, azonnal Tomhoz csatlakozott, és bizonytalan gyorsasággal kimagyarázkodott, és boldog volt, hogy az egész ügyből, szégyenletes honvágyából, pajtásai előtt úgy, ahogy ki tudott mosakodni. A lázadás legalábbis pillanatnyilag meghiúsult. Mikor az éjszaka leszállott, Huck szúnyókálni kezdett, aztán hatalmasan hortyogott. Joe követte példáját. Tom, könyökére támaszkodva, jó darabig mozdulatlanul feküdt, és figyelmesen nézte a másik kettőt. Majd óvatosan feltérdelt, és a fű között, ahova a tábortűz imbolygó világa esett, keresni kezdett valamit. Több ízben fölvett, és eldobott egy pár fakéreg darabot, végre aztán két hófehéret, amely céljainak megfelelt, megtartott. Feltérdelt a tűz mellett, és nagy igyekezettel mindkettőre ráírt valamit piros ceruzával. Egyiket zsebre vágta, a másikat pedig beletette Joe kalapjába, amelyet tulajdonosától kissé távolabb helyezett el. A kalapba még beletett egy pár gyerekes kincset, amelyek kimondhatatlan értéket képviseltek. Többek között egy darab krétát, egy gumilabdát, három horgot és egy üveggolyót, amely mindenütt valódi kristálygolyóként szerepelt. Aztán Lábújhegyen lopakodott a fák között, míg csak halló távolságon kívül nem került. Itt aztán neki iramodott, és a homokzátony felé kezdett szaladni.